A mostani terjeszkedés kiinduló pontja az elmúlt 5 éves sikeres működésünk Budapesten. Ugye 5 éve vont be minket a Kempinski a budapesti szállodának az átalakításába, átpozícionálásába, mely során ugye átalakultak az összes közösségi terek, gyakorlatilag a földszint, amit a vendégek látnak. Lett egy új bár, lett az Ésbisztró, amit közösen hoztunk létre, teljesen az alapoktól, a koncepcióktól egészen a megvalósulásáig közösen is üzemeltetünk, illetve azóta egy-két évvel az Ésbisztró megnyitása után az És Delit is megnyitottunk, ami egy ilyen specialty kis kávézó a szállodában, és ez annyira sikeres lett a szállodánál, és annyira átpozícionálta a szállodát, hogy ezekre a tapasztalatokra alapulva a tulajdonos kért fel, hogy a Marbella szállodájuknál is tegyük ezt meg, ott is kapcsolódjunk be, és igazából már egy szélesebb munkával is bízott meg bennünket. Budapesten ugye alapvetően csak a gasztronómiával foglalkoztunk, itt Marbellán már az egész lobby átalakítás, tehát mindaz, amit a vendég, a szállodának a vendége az érkezéstől a földszinten való mozgáson át tapasztal, azt is mi koncepcionáltuk, illetve terveztettük már át, és ennek keretében nyitottuk meg a Black Rose Bart, a Baltazárt Bart, a Spiller Beach Clubot és a Spiller Pool Bart.
Tehát itt a szállodán belül Marbellában különféle éttermeket, ugye pubokat, bárokat és strandon kialakított klubokat hoztak létre, de hogyan lehet egyrészt elkülöníteni ezeket funkcionálisan hangulatukban, és mégis egy egységet alkotni, tehát mennyire volt nehéz ez a feladat?
Hát ez nehéz volt ez a feladat, hiszen egy egészen távoli helyszínről beszélünk, ami Budapestről 3 óra repülőútra van, illetve alapvetően egy resortról, egy tengerparti helyről, amivel Magyarország nem rendelkezik, így sajnos ebben nincsen gyakorlati tapasztalatunk, tehát ez mindenképpen egy nagy feladat volt, és ugye nyilván sok időt is kellett elkölteni a helyszínen, hogy érezzük, hogy miről is szól ez a környék, és kik a vendégeink, és kiket szeretnénk megfogni.
Hogyan lehetne tehát leírni ezt a dél-spanyol Costa del Solót, tehát mennyire exkluzív hely, milyen turisták jönnek ide, a helyiek, kicsodák, milyen hangulatú ez a vidék?
Minden sikeres nyaraló hely az mindig széles közönségnek szól, tehát itt a Costa del Solon, a Marbella, a Estepona környéken is, ugye vannak egészen különleges kis elithelyek, kis egészen pici butikszállodák, golfpályák, és egészen tömeges helyek, amik alapvetően akár egész fiatalokra és bulizásra vannak kiegyezve, tehát igazából ez egy nagyon széles helyszín, van sok hely is, és a turisták is ugye ketté oszlanak, rengeteg a spanyol turista, nagyon sok spanyol vett ingatlant Marbellán, és van itt második otthona, és nagyon sok nyugat-európai is ide költözött. Ugye itt a 2000-es években volt egy nagy boom, a 90-es évek második felén és a 2000-es években. Úgyhogy ez egy nagyon színes közönség, akik itt vannak, rengeteg hazánk fia is időt tölt Marbellán az év során, úgyhogy mindenképpen a nemzetközi tapasztalatainkra kellett hagyatkozni, hogy ezeknek az embereknek tessen mindaz, amit teszünk, és hát ki kellett indulni magából az épületből, ugye erről azt kell tudni, hogy ez egy nagyon menő andalúz építésznek az épülete, ami úgy néz egy kicsit ki, mint egy ilyen modern múr palota, és azt láttuk, hogy ebben óriási érték van, egy csodálatos zöld parkja van, medencékkel, golfpálya minőségű fűvel, effektíve rajta van a beachen, a strandon, ami csak nagyon kevés szálloda mondhat el magának ezen az egész 50 kilométeres partszakaszon. És azért azt láttuk, hogy itt ez egy ilyen csiszolatlan gyémánt, amit ki kell szedjünk a földből, és fel kell csiszoljunk, és ráépítve ezekre a hardverekre, amik ugye megvannak, ami maga az épület és a park, kell beillesztük ezeket a koncepciókat, hogy a szálloda vendégeknek is tessen, a környéken lévő gyalog, pár perc távolságra lévő lakástulajdonosok is tessen, illetve legyen azért egy destináció is, tehát hogy azért a Marbella környékén nagyon sok egyszerű, nem érdekes, és tényleg ilyen klasszikus turista lehúzó hely van, és azok a helyek, amik valóban értéket és minőséget képviselnek, azok mindenhol nagyon szűkös számban vannak, és nekünk az volt a célunk, hogy itt egy olyan kis gasztronómiai negyedet hozzunk létre, ami egy kicsit azért kikacsint arra a munkára, amit a Budai Várban is folytatunk. Itt is azt szerettük volna, hogy egy olyan negyed jöjjön létre, aminek a kínálata elég széles ahhoz, hogy a nap összes szakában és lehetőleg minél több vendégnek tessen, és minél több külső vendég is bejöjjön erre a területre, ezért is hoztuk létre az El Paseo del Mar.
Talán még egy picit kanyarodjunk vissza az építészethez, az épülethez. Úgy tudom, hogy Bara Ákos belső építésszel alakították ki ezeket a helyeket. Hogyan írható le ez a hangulat? Mennyire alkalmazkodtak a már meglévő épületnek a formáihoz, vonalaihoz, színeihez? Vagy hogyan kell elképzelni most egy igazán menő helyet, egy igazán exkluzív helyet akár? Tehát milyen színek, milyen anyagok, milyen belső elrendezéssel alakították ki?
Kezdjük a lobbival, először is azt a megérkezési élményt szerettük volna nagyon ütőssé tenni, amiben a vendég részesül, amikor megáll a taxia mondjuk a bejáratnál, és utána belép a lobbiba, ahol egyébként rögtön a Black Rose Bar is található. Egyik gondolat az volt, hogy egy kicsit ezt a spanyolos haciendát ilyen nagyon klasszikus vonalban próbáljuk megvalósítani, de aztán arra lyukadtunk ki, és Ákosnak ez zseniális meglátása volt, hogy itt valójában inkább egy palotáról beszélünk, mint egy haciendáról, tehát az egész az épületnek a méretei, a léptékei, a formái, ezzel a mór toronnyal és az egész andalúzi építészet jellegzetességeivel, de mégis egy modern épületként, akkor valahogy ehhez kellene illeszkedjünk, és ezért egy egészen ilyen wow hatást kiváltó belsővel, és egy kék, ugye ott van a gyökere az ilyen mázas kerámiáknak, és egy kicsit ennek a kék, királykék mázas kerámiának a színeit szerettük volna visszahozni, hiszen elképesztően világos és fényes ez az egész lobby egy nagy téli kerttel együtt, és ezért nem féltünk a sötét színeknek a használatától. És tényleg most azt látjuk, hogy egy nagyon meleg anyagokkal kombinált, nagyon izgalmas helyen vagyunk, ami abszolút épít itt a egzotikus vidékekre, tehát az ilyen fonott rattán megoldások, kilimek, natúrfa, de mégis ezt abszolút frissen és modernül teszi meg. Tehát nem próbálunk úgy csinálni, mintha ez egy régi hely lenne, hanem egy abszolút modern módon próbáljuk ezt megközelíteni, és tényleg egy elképesztően gyűtős hatást sikerült ezzel elérni, amit abszolút vissza is igazolnak a vendégek. Ugyanakkor a Baltazár meg a Spiller, ugye azok egészen más helyek és más hangulatok, és mindenhol valahogy a Baltazárnak a lelkét kellett visszahozni a Baltazárnál, ami azért nem volt nehéz, mert amikor eredetileg a Baltazárt összeraktuk itt Budapestre, akkor alapvetően Barcelonában inspirálódtam, tehát ugye spanyol, már az katalán és nem andalúz, de mégis spanyol gyökerek abszolút jelen voltak, ugye egy faszenes grillre épül az egész, ami azért jellemző Andalúziára is. A Spiller Beach Clubnál volt ugye a legnehezebb azt, hogy hogyan tudjuk alapvetően a Gosdúdvarban, a pesti belvárosban megszületett koncepciót hogyan tudjuk exportálni, és hogyan tudjuk autentikusan egy beach clubbá transformálni, és azt gondolom, hogy ez is nagyon ütősen sikerült.
A lényeg talán mégis a gasztronómia, hogy milyen kínálattal igen, várják a vendégeket, tehát hogyan szólítják meg egyrészt a turistákat, és ahogy mondta, a helyieket is ezzel a szortimenttel.
Hát először is ugye a borok kapcsán mi mindig szeretjük tisztelni és tisztelegni a helyi borok előtt. Hála Istennek mindenhol, ahol működünk, ott nagyon komoly borászatra építünk, hiszen Magyarországnak is nagyon komoly borászata van, Ausztriában is nagyon komoly borászokkal dolgozunk együtt a bécsi éttermünkben, és Spanyolország is azért borban a világ egyik vezető hatalma. Tehát az volt a lényeg, hogy a spanyol borvidékekre és borkínálatra építsünk, de ugyanezt a naturális szellemet, amit mi képviselünk a boroknál, ami alapvetően nem technológiai, hanem minél inkább természetes borokra épül, ezt tudjuk itt is megmutatni, de nyilván mivel egy nemzetközi szállodáról van szó, ezt ki kellett egészíteni nemzetközi borkínálattal is, illetve a rövidítaloknál és a koktéloknál is tényleg elképesztő módon tudtunk kalandozni, és mindaz, ami ma izgalmas és menő, azt beépítettünk, ami különösen igaz a gin tonicokra, hiszen a gin tonic az alapvetően Spanyolországban, Barcelonából indult el maga a vital, a maga a találmány, úgyhogy itt tényleg egy elképesztően széles gin választékkal működünk, és akkor, hogy rátérjünk a gasztronómiára, ugye a Baltazár az alapvetően egy bár és grill, amiben egy tandor kemencét is betettünk, és nagyon izgalmas a kínálatunk, ami elsősorban a spanyol tapasztok és az abszolút autentikus, de azért kis csavar, egy kis frissességgel megvalósított tradicionális spanyol ételek mellett abszolút épít a Fasin grillre, egy ugyanolyan Jasper Fasin grillünk van, és ugyanazt a faszenet is használjuk, mint amit itt Budapesten, és hát fantasztikus alapanyagok vannak Spanyolországban, mind a marhák területén, illetve a friss halak tekintetében. Igazából az volt a nagyobb feladat, hogy hogyan tudjuk a Spillerben, a Spillernek a szellemiségét elhozni a tengerpartra, és ott is ezeket a fantasztikus helyi alapanyagokat megvalósítani, és ez végül a tenger gyümölcseinek egy kicsit a hangsúlyozása lett. A klasszikus hamburger és ilyen spilleres ételek, oldalas pizza, ezek abszolút jelen vannak, de ami talán fontosabb, hogy különböző például a ceviche, ami alapvetően egy perui származású, alapvetően csak citrus által elkészített, de hőkezelés nélkül készülő, már nem nyers halról beszélhetünk. A cevichék, tatárok, próbáltunk minél több halat nyersen is megmutatni a vendégeknek. A nagy melegben nyáron az egy abszolút fűsítő hatással bír, és nagyon izgalmas grillezett halakkal is rendelkezünk. Tudni kell erről a vidékről, hogy nem messze Marbellától, a Gibraltár túloldalán van a világ egyik legjobb lelőhelye tonhal szempontjából. És hogy annó, hogy 70-80 évvel ezelőtt a japánok is idejöttek, és itt tanulták meg a tonhallal kapcsolatos tudományukat, amire most már olyan hihetetlenül nagyban építik a saját gasztronómiájukat. Innen van az abszolút tradíciója annak, hogy a tonhalnak számos részét felhasználják különböző módon, minél többet lehetőleg nyersen, és tényleg fantasztikus alapanyag van kint a tengeren, ahogy kifogják, mínusz 60 fokra fagyasztják le, hogy minden sérülés nélkül abszolút frissen megőrizze a tonhalat, és ez így jut el egészen az étteremig. És mi is egészben vásárolunk ilyen 100-150 kilós tonhalakat, és abból készítjük a vendégeknek például az ételeket.
Kik készítik? Tehát hogyan állították össze a csapatot? Helyi séfek vannak, vagy magyarok, vagy a világ minden pontjáról toborozták az embereket?
Alapvetően helyből toboroztuk az embereket, és mindenképp szerettünk volna egy nagyon erős olyan executive séfet, aki mind a két étteremnek, illetve a bárnak is a kínálatát átérzi, és azt a konyhai vonalat, amit mi képviselünk a Baltazárral is, meg a Spillerrel is, azt abszolút megérti, és épít a spanyol tradíciókra, ismeri ezeket az alapanyagokat, de mégis ezt egy ilyen modern, kreatív módon követi, és ezért fantasztikus, hogy a Dani Garciának, aki egy marbellai származású Michelin csillagos séf, és ott a környéknek a legmenőbb séfje, számos étteremmel Madridban, Marbellán, illetve korábban az Egyesült Államokban is voltak éttermei, az ő executive séfje jött el hozzánk, ami nagyon hízelgő volt ránk nézve, hogy ennyi bizodalmat tett belénk, és ő az, aki meg tudja érteni, aki tud koncepcionálisan gondolkozni, hogy egy világlátott világban, számos országban, az Egyesült Államokban is sokat dolgozó, de Marbellájáról származó fiatalember. Ő az, aki biztosítja, hogy egyébként nagyban az eredeti, a szállodának az eredeti konyhai csapatára építve, és néhány friss titánnal felvértezve meg tudjuk valósítani azt a tradicionális spanyol konyhát, ami ezért rendelkezik ezekkel a nemzetközi behatásokkal, és ami nem a legtradicionálisabb módon követi ezt a konyhát, hiszen ilyen klasszikus helyek meg bodegák vannak a környéken, és mi mindenképpen szerettük volna megkülönböztetni magunkat, hiszen mi nem erről szólunk ebben az esetben, hanem arról, hogy ezt egy frissebb, kreatívabb, nemzetközi módon tesszük, és ő ezt a teljes mértékben hozza, és együtt dolgozunk a mi executive séfünkkel, aki egy dél-afrikai származású szenzációs fickó, akit Londonból hoztunk el, és Londonból csatlakozott hozzánk most már több mint egy éve, és hát abszolút egy nyelvet beszélnek.
Már említette, hogy Bécsben, Marbellán vannak, tehát már a zsidai csoportnak éttermei, illetve különféle bárjai, helyei, de folytatják-e esetleg az együttműködést a hotellánccal, vagy most már önmaguk is próbálnak más helyet is találni?
Őszintén szóval még nem gondolkoztunk ezen, hiszen még mindig intenzíven fókuszálunk a nyitásra, hogy a húsvétkor nyitottunk, de hát nyitás után egy ekkora helyszínen és ilyen sok étteremnél még számos feladat van, tehát a nyitást azt nehéz egy ilyen pillanattal, illetve egy ilyen rövid szakasszal lezárni, hanem ez mindenképpen ez tart az idejében, tehát még teljes gőzzel arra fókuszálunk, hogy ez szenzációs legyen, és én azt gondolom, hogy nyilván ez a példa, amit a Kempinskivel Budapesten és Marbellán is teszünk, azért ez egy olyan példa, ami látszódott Budapesten is az elmúlt 5 évben, hogy számos nemzetközi szálloda próbálkozott meg ezzel az irányjal, több-kevesebb sikerrel, de hogy ez egy abszolút nemzetközi trend, és hogy ez alapján feltehetően a Kempinski is, illetve más szereplők is gondolkozhatnak bennünk, mint olyan partner, akivel ilyen gasztronómiai koncepciókat, szállodai újrapozicionálásokat, újjászületéseket lehet megvalósítani, de mi alapvetően most nem erre foglalkozunk, tehát nem új üzletet próbálunk behozni, hanem ezeket a meglévő csodálatos üzleteinket próbáljuk a legmagasabb szintre vinni.